uraim helyett.
És Isten áldását kérve erre az áhítatunkra is, olvasom Isten igéjét az Efezusi Levél 5. fejezetéből, az első 20 versből. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tiszteltalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez a szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. A mai napunk témája ugyebár az volt, hogy kicsoda az ember. Láttuk, hogy hogyan mehetünk a mi bűnös természetünkkel Jézus Krisztushoz, és hogyan kaphatunk tőle új életet. És ebben a felolvasott igényben is erről van szó. Azt mondja Pál apostol, azt írja az efezusiaknak, hogy egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Mert ugye, amíg valaki meg nem tér Jézushoz, addig sötétségben él. Addig nem látja a bűneit, nem látja az Urat sem, nem látja az élete célját. De amikor Jézus, aki azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, szól az ember az ő igéjén keresztül, akkor és leleplezi ezt a sötétséget, amiben vagyunk, akkor ott a lehetőség megtérni, ott a lehetőség belépni a világosságba, és elkezdeni Jézussal járni. Mert így folytatódik Jézusnak a mondata, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Na és erről beszél Pál is, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Tehát ebből kiderül az, hogy Pál ezt a részt olyan embereknek írja, akik már megtértek, akik már elkezdték Jézus Krisztust követni. Nekik írja azt, hogy ha már a világosság gyermekei vagytok, ha már Jézust követitek, akkor éljetek is úgy, ehhez méltón. Akkor hagyjanak fel a sötétség cselekedeteivel, és a világosságra hozzák ezeket. Na de hogyan lehet a világosság gyermekeiként élni? Ezt fogjuk ma megvizsgálni, és ehhez ad egyfajta útmutatást az Efezusi Levél 5. fejezete is. És a záró áhítatunknak is ez lesz a központi kérdése, hogy ha már megtértünk, ha már Jézust követjük, akkor hogyan tudunk a világosságban járni? Hogyan tudunk egyre inkább növekedni ebben a hitben? Mert a megtérés csak a kezdet, ez elhangzott délelőtt is. És nekünk annó az ifi vezetőink sokat mondták azt, hogy a megtérés nem egy pont, ami lezárja a történetet, és akkor hátra lehet dőlni, hanem az egy kettős pont, amellyel egy új élet kezdődik, és ebben az új életben lehet növekedni. Tehát az áróállítatunk legfőbb kérdése az, hogy hogyan lehet a világosságban járni, hogyan lehet a hívő életben növekedni. Éppen azért, aki még nem tért meg, aki még nem adta át az életét Jézusnak, az most ne úgy hallgassa ezt az áhítatot, hogy ezt a sok szabályt, idézőjelben mondom, amiről Pál írt, azt most megtartom, és akkor rendben leszek Istennel. Nem tudjuk, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségünk a Jézus Krisztusból vetett hit által. Sokkal inkább az a vágy legyen benned, ha még nem tértél meg, ne a betartandó szabályokat lásd, hanem ébredjen fel a vágy a szívedben, hogy én is ilyen életet akarok élni, ahol meg lehet érteni az Úr akaratát, ahol meg lehet tisztulni a bűnből, ahol lehet világítani. Na de egy ilyen hosszú bevezető után, rátérve a lényegre, hogyan is lehet ilyen életet élni? Pál azt mondja, hogy ha a világosság gyermekei vagytok, akkor ítéljétek meg, mi az, ami kedves az Úrnak. Hát lehet ezt tudni? Meg lehet ítélni, hogy mi kedves az Úrnak? Igen, azt olvassuk a római levélben, hogy kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ha odaszánom magam Istennek, ha nem ehhez a világhoz igazodom, ha az értelmem megújul, persze mindez Isten munkája által, akkor meg tudom majd ítélni azt, hogy mi az, ami tetszik Istennek, és ebből adódóan nyilvánvalóan azt is, hogy mi az, ami nem tetszik neki. Na de miért is fontos ez? Azért, mert Pál azt mondja, hogy a mindennapokban folyamatosan ítéljük meg azt, hogy mi az, ami kedves az Úrnak. Minden döntésünket annak a fényében hozzuk meg, hogy mi az Isten akarata. Nyilvánvalóan, hogy most lehetne nagy dolgokra is gondolni, továbbtanulás, pályaválasztás, párválasztás, ezekről sokat szoktunk beszélni, hogy hogyan érthetjük meg az Úr akaratát, de én most inkább a hétköznapi dolgokra szeretnék fókuszálni. Ugyanis nem mindegy, hogy hogyan töltjük a mindennapjainkat. Hogy olyan dolgokat teszünk-e a mindennapokban, amelyek kedvesek Isten előtt, vagy olyanokat, amik nem kedvesek. Olyan dolgokban veszünk-e részt, amelyekben Isten örömét leli, vagy sem. Nagyon fontos kérdés ez, mert azt mondja Pál, hogy mindent vizsgáljatok meg, és ami nem kedves az Úrnak, azokban ne vegyetek részt. Azoktól tartózkodjatok. Nagyon sokszor kell döntenünk a mindennapokban. Mire szánunk időt? Hova megyünk el? Mit csinálunk? Kivel találkozunk? Miket nézünk meg? Miket hallgatunk? Stb. Arra hív bennünket a mai igeszakasz, hogy mindent vizsgáljunk meg. Mindent annak a fényében tegyünk, hogy abban Isten tetszését lennie, vagy sem. Ha pedig nem a válasz, akkor abban ne vegyünk részt. Biztosan ismeritek, vannak ezek a karkötők, az van csak ráírva, hogy MTJ. Ez annak a rövidítése, hogy mit tenne Jézus. Vagy angolul, hogy what would Jesus do. És akkor, ha ránéz az ember, akkor eszébe jut, hogy ebben az adott élet szituációban most tegyem azt, amit Jézus is tenne. Például megbántott az egyik családtagom, akkor bosszút álljak és haragudjak rá, vagy inkább megbocsássak neki, és igyekezzek a békességre. Mit tenne Jézus ebben a helyzetben? Tehát az ige arra szólít bennünket, hogy minden döntésünkben vizsgáljuk meg, hogy mi kedves az Úrnak. De hadd mondjak még egy pár gyakorlati példát is ehhez. Görgeted a Facebookot, Instagramot, TikTokot, mindegy melyik platformot, és egyszer csak felbukkan egy olyan kép, egy olyan videó, ami hát parázna vágyakat indítana el benned. Megnézed, vagy nem nézed meg? Ítéld meg, mi a kedves az Úrnak. Vagy a boltban rosszul csipogták le a termékeket, és 1000 forinttal kevesebbet kellett fizetned, otthon ezt észreveszed, akkor visszaviszed és kifizeted, vagy inkább örülsz, hogy spóroltál egy kicsit. ítéld meg, hogy mi kedves az Úrnak. Vagy reggel dönthetsz, hogy fölkelsz és igét olvasol, vagy alszol helyette fél órát, mi Isten akarata vajon? Vagy meghívnak egy buliba, ahol tudod, hogy csak az lesz a cél, hogy mindenki szétcsapja magát, önkábulatig igye magát, elmész-e, vagy nem? Mi Isten akarata? És lehetne még rengeteg példát mondani. Egy nap alatt rengeteg döntést hozunk meg. A kérdés az az, hogy mi alapján döntünk. A saját vágyaink szerint? Vagy azt nézzük, hogy mi az Isten akarata, hogy mi az, ami neki tetszik, amiben örömét leli, és örömet okozhatunk neki. Tehát ítéljétek meg, mi kedves az Úrnak, és ami nem kedves, abban ne vegyetek részt. Na de akkor nem fognak téged kinézni? Nem fognak rád rossz szemekkel nézni? De egészen biztos. De ha te Jézus szereted, akkor vállalni kell ezt a szenvedést is, hogy téged kinéznek, kiközösítenek. Mert könnyen meg lehet, ha te engedelmes életet akarsz élni, akkor nem fognak téged szeretni. Lehet, hogy még a családod, meg a barátaid is meg fognak rád haragudni. Kapsz megjegyzéseket, hogy milyen szűklátókörű vagy, meg csak ítélkezel egyfolytában, miért nem jössz velünk. De még egyszer, te Jézus szereted, és neki akarsz szolgálni, akkor mindezeket vállalni kell. Mert inkább Istennek kell engednünk, mint az embereknek. És Pál nem hagy bennünket további segítség nélkül sem, hiszen az Efezusi Levél 5. fejezete megnevez 4 olyan területet, ahol a hívőknek nagyon vigyázniuk kell. 4 olyan területet, amelyekre a világosság gyermekeinek figyelniük kell, nehogy elcsúszanak ezekben. Ez a 4 pedig paráznaság, nyerészkedés, esztelenség, részegeskedés. Ezeken fog most végigmenni a következő percekben. Az elsővel kezdjük el, olvasom az igét. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hát az első olyan terület, ahol óvaint bennünket Pál, az a paráznaság. A paráznaság szóhelyén az eredeti görög szövegben az a görög szó áll, hogy pornéia. Talán sejtitek, hogy ebből a szóból származik a pornószavunk is. A paráznaság alatt a Biblia a házasságon kívüli, vagy a természetellenes szexuális életet érti. Tehát a paráznaságba tartozik többek között a megcsalás, házasságon kívüli szexuális élet, az önkielégítés, és még nagyon sok mindent lehetne itt elmondani, most csak ezeket említem. És azt hiszem, hogy a paráznaság bűne az nagyon érinti a mi generációnkat. Az előző csendes napon is sok szó esett erről, hiszen a médiában mindenhol ezt látjuk. A reklámokban, plakátokon, mindenhol szellősen öltözött nők és férfiak, sorozatokban, filmekben a szereplők összefekszenek fűvel, fával, és egy kattintásra bármilyen szexuális tartalom elérhető az interneten. Egy 2017-es kutatás szerint a fiatalok 60%-a már 11 éves kora előtt látott pornót az interneten, és a 38%-uk pedig már függőségben él. És ez egy 2017-es, azaz már 6 éves kutatás, és azt hiszem, hogy azóta csak romlott a helyzet. Tehát közel sem felhőtlen a helyzetünk, és azt hiszem, hogy az itt jelenlevők között is komoly probléma lehet ez. Talán sokan közületek pornófüggőséggel, az önkielégítés bűnével küzdenek, talán vannak olyanok, akik tisztátalan kapcsolatban élnek, lehet, hogy valaki csak a gondolataiban parázna, de ugye Jézus azt mondja, hogy ha valaki már kívánsággal tekint egy asszonyra, vagy ugye az asszonyok a férfiakra, szerintem nyugodtan mondhatjuk ezt is, az már paráznaságot követett el a szívében. Tehát nagyon érinti ez a veszély a mi generációnkat, és éppen ezért kell nagyon figyelnünk arra, amit Pál ír. Mert Pál óvaint bennünket ettől, és itt jön be az örömhír, hogy ha Pál óvaint, hogy ne vegyetek részt ebben, az azt jelenti, hogy van erre lehetőség, hogy lehet nem paráználkodni, hogy lehet megszabadulni a parázdaságból. nem nagy emberi elhatározásokkal, nem fogadalmakkal, ezek mindig bukáshoz vezetnek, sokkal inkább Istennek az erejével. Jézus azt mondta, hogy ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Éppen ezért Jézushoz kell mennünk. Ne a kifogásokat keresd, ne a saját gyengeségedre nézz, hanem menj Jézushoz, akinél a szabadság van. Aztán azt is kiemeli Pál, hogy a paráznaság az a beszédünkben se jelenjen meg. Felsőtől kezdve, de talán már kicsit előbb is, meg a negyedikes hittanosaimon is látom, ez a legviccesebb téma. Mindenki ezzel poénkodik, és mennek a szexuális töltetű viccek. De azt írja a Biblia, hogy se ostoba beszéd, vagy kétértelműség ne legyen közöttetek. Mert ha viccet csinálunk a bűnből, ha viccet csinálunk a paráznoságból, akkor már nem fogjuk tudni azt komolyan venni. És nem is fogjuk látni annak a veszélyét. És ez bukáshoz fog vezetni. Nagy eszköz ez a sátánnak, hogy viccet csinál abból, ami annyi hívő életét megnehezíti, rabszolgasorba dönti, ellehetetleníti. Éppen ezért figyeljünk arra, hogy miket mondunk, miken nevetünk. Ne engedjük, hogy az ördög viccet csináljon a bűnből, és ezzel veszélybe sodorja a mi életünket, a mi hívő életünket. És az utolsó dolog, amit ki szeretnék itt emelni ennél a paráznaságnál, hogy Pál milyen keményen fogalmaz. Azt mondja, hogy még szóba se kerüljön közöttetek. Ennyire kell tőle tartózkodni, hogy még csak fel sem merüljön. Mert ha már felmerül, akkor onnan nehéz visszafordulni, ott nehéz megállni. És ugye előre vetítve, ez vonatkozik a nyerészkedésre is. Tehát így figyeljünk erre. Tehát ha tudod, hogy az Instagramon meg a TikTokon olyanokat fogsz látni, amelyek bűnre vihetnek, akkor inkább megsenyítsd ezeket az alkalmazásokat. Értjük, nem maga a platforma rossz, hanem az, ha rosszul élünk vele. Ha tudod, hogy ezek az alkalmazások téged rosszra vinnek, akkor inkább töröld is le őket. De hát akkor mit fogunk csinálni a buszmegállóban, amikor a buszra várunk, meg amikor unatkozunk, hangozhat a kérdés. De Jézus azt mondta, hogy ha jobb kezed visz bűnre, akkor vágd le a jobb kezedet. Mert jobb neked, ha egy végtagod vészel, mint ha az egész tested megy a gyehennára. És ennek fényében szerintem nem olyan nagy áldozat letörölni egy applikációt. Sőt, még egy csomó időd is felszabadul, úgyhogy ez egy win-win szituáció, csak nyerhetsz. A következő pontunk az a nyerészkedés lesz. A kapzsiság, a pénznek a szeretete. Talán ez az a két tabu téma, amiről nem szeretünk beszélni. A szexuális életünk és a pénztárcánk. És Pál pont ezt a két dolgot hozza fel először. Talán azért, mert ezekben könnyű sunyítani. Könnyű a sötétségben maradni. Nem derül ki másoknak, ha ebben vétkezünk. És ugye ezeket nevezi is úgy Pál, hogy a sötétség cselekedetei. De mint a világosság gyermekei, ne vegyetek részt ezekben a sötétség cselekedeteiben. Tudom, hogy sokatok még nem dolgozik, meg nincsen keresete, de már előre is érdemes erre figyelni, mert ebben is könnyen el lehet bukni. Nagy a kísértés, hogy az ember blicceljen, amikor a metrónál nem állott az ellenőr. Vagy ha nem pötyögik be a záruházban a terméket, a pékárut, akkor ne fizessünk érte, és ne szóljunk, hanem spóroljunk helyette. Vagy feketén dolgozzunk, vagy ne fizessünk adót, vagy ne kérjünk számlát, amikor vásárolunk valamit, és lehetne még sorolni a példákat. Ez is nagy nyomás. Könnyen csalásba vihet bennünket a pénznek a szeretete. Mert az ember szereti a pénzét, és ez csaláshoz vezet sokszor. És bizony az embert hülyének is nézik, ha szeretné becsületesen élni. Ha te visszaviszed a rágót, amiért nem fizettél, és szeretnéd kifizetni, akkor a kasszás az biztosan hülyének fog nézni. Vagy ha a buszsofőr megkérdezi, hogy elvihet-e olcsóbban, azaz a zsebébe megy a pénzt, amíg nem kapsz egyet, akkor, és te nemet mondasz, akkor ő se fogja érteni, hogy miért mondod ezt. És lehetne még sorolni a példákat, itt van bennünk a megfelelési kényszer, de megint csak inkább Istennek kell engedni, mint az embereknek. De az is megesett, hogy nem csalni akarunk, meg nem ilyen dolgokba akarunk belemenni, hanem egyszerűen túlságosan szeretjük a pénzünket, a pénzügyeinket, nem adjuk ki a kezünkből, és kapzsik vagyunk. Velem esett meg egyszer, már egy a nagy infláció meg az áremelkedések után, hogy egy kisebb baráti összejövetelt szerveztem, és ilyen valon elmentem a boltba, hogy bevásároljak, hogy legyen mivel fogadni a vendégeket, és amikor beléptem és láttam, hogy milyen árak vannak, hogy minden a kétszeresére növekedett, akkor ott azért nagyokat nyáltam. És olyan gondolatok jöttek már fel bennem, hogy valahogy meg kéne ezt úszni olcsóbban, meg lehet, hogy nem kéne erre ennyi pénzt kiadni. Tehát röviden kapzsi voltam. És tudjátok, mi volt az aznapra kiírtige? A példabeszédekből az volt aznapra: van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Ezt olvastam, amikor hazamentem. Sőt, azt hiszem, kiléptem az áruházból, és visszaolvastam, hogy mit olvastam reggel, és akkor megdöbbentően hatott ez rám. Aznap megtanultam, hogy ne legyek zsugori, ne legyek a pénz szerelmese, ne sajnáljam arra a pénzt, hogy másnak örömet okozzak, hanem használjam arra az ösztöndíjamat, meg a fizetésemet, amire Isten adta. És nem azt mondom, hogy akkor mindenkinek mindent fizessünk ki, meg mindenki mi segítsünk a pénzünkkel, meg hogy ne tegyünk félre a jövőre, félreértés ne essék. Viszont azt mondom, hogy a mi pénzünk az Istentől van. Éljünk úgy vele, ahogyan ő azt szeretné. Hiszen ő fog rólunk gondoskodni a jövőben is. Tehát ha mi kapzsik vagyunk, és ragaszkodunk a pénzünkhöz, akkor igazából Istennel szemben vagyunk hitetlenek, és nem bízunk abban, hogy ő gondot fog rólunk viselni. Ha ő most arra adta a pénzt, hogy én örömet okozzak azzal másnak, akkor tegyek így. Ha arra adta, hogy segítsek egy rászorulónak, akkor segítsek neki. Ha arra adta, hogy tegyem félre, akkor tegyem félre. Tehát keressük meg ebben is Isten akaratát. Hogyan lehet ezt megérteni, ebben a helyzetben is Isten akaratát? Nincs erre sablon. Megint csak az jön, hogy az Úrral legyünk kapcsolatban, ő újítsa meg az értelmünket, ahogyan a római levélben is olvastuk, és ezért is imádkozunk, hogy ő adjon bölcsességet, hogy tudjunk jól dönteni az ilyen helyzetekben is. Most érünk rá a harmadikra, az esztelenségre. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. A harmadik terület, ahol óvaint bennünket Pál apostol az efezusi levélben, az az esztelenség. Márpedig az idő beosztásában való esztelenség. Ne esztelenül éljetek, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt. Itt arról van szó, hogy arra használom-e az időmet, amire Isten adta. Kihasználom-e azokat az alkalmakat, amiket ő elkészített. Sajnos sok hívő életében nincs rend ebben a kérdésben. Az velem is sajnos sokszor megesik, hogy rosszul osztom be az időmet, nem látom meg az Isten adta lehetőségeket, és nem is tudom ezeket kihasználni. Kapkodunk ide-oda, késünk mindenhonnan, nem szánunk arra időt, amire kéne, nem is tudjuk jól beosztani, teljes a fejetlenség, ha Isten nem rak rendet a mi életünkben. De ő azt szeretné, ha az életünknek ezen a területen is rend uralkodna, és ebben is meg tudnánk érteni az ő akaratát, ahogyan itt írva is van. Itt szerintem most nyugodtan gondolhatunk rövid távú meg hosszú távú dolgokra is. Például az itt jelenlevők között még sokan ülünk iskolapadban, sokan vagyunk itt általános iskolások, gimnazisták, egyetemisták. Most ebben az élet szakaszunkban kaptunk időt arra, hogy tanuljunk, hogy felkészüljünk a felnőtt életünkre. Használjuk-e erre ezeket az éveket? Kihasználjuk ezt az alkalmat? Vagy lehet, hogy a te életedben most olyan időszak van, amikor sok időt tudsz tölteni a családoddal, élsz a lehetőséggel. Lehetne még sok példát mondani, nem látok bele az életetekbe, nyilván nem tudom, ki milyen időszakban van. Mindenkinek meg kell látnia azt, hogy az adott életszakaszát mire adta az Úr, mire kéne időt szánnia, mire kéne felhasználnia azt. Megint csak arra van szükség, hogy az Úrral legyen szoros a kapcsolat, és ő legyen az, aki bölcsességet ad ebben. De ugyanígy a mindennapokban is fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az Úr akarata a mi időnkkel. Már mondtam ezt a példát, de reggel ott vagy, van fél órád, felkelsz, igét olvasol, imádkozol, vagy visszafekszel aludni inkább. Kihasználod az alkalmas időt. Vagy van, hogy valakivel találkozol a buszon, nagyon nincs kedved oda menni, talán mindjárt ismerjük az érzést, de ott lenne a lehetőség, hogy beszélgess vele, hogy bátorítsd őt, bizonyságot tegyél neki. Élsz a lehetőséggel, az alkalmas idővel, amit Isten megkészített ott. Vagy egyszerű dolgok, még egyszerűbb dolgokra is lehet gondolni, van szabad időnk, egy szabad délutánunk, mivel töltöd? Hasznos dolgokkal, vagy haszontalanokkal? Ádám is mondta, hogy mennyit tudott a számítógép előtt tölteni. Velem is megesett, főleg 13-14 éves koromban, hogy hosszú órákat, egész napokat tudtam végig kockulni, nem törődve semmi mással. És utólag az ember látja, hogy milyen kár azért a sok időért, és bárcsak vissza lehetne azt kapni. Na de van olyan is, amikor nem lustaságból pazarolja el az ember az idejét, hanem elvállal olyan feladatokat, amiket nem kéne, amiket nem Isten adott. És ha én elvállalok olyan feladatokat, amik nem Istentől vannak, akkor nem lesz időm viszont azokra a szolgálatokra, amikkel Isten bízott meg. Akkor nem tudok abba beleállni teljes erővel, hiszen túl vagyok vállalva, le vagyok terhelve, és aztán csodálkozom, hogy nem bírom a terheket. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan bánunk az idővel, hogy Isten mire adta azt az időt. Mert azt szeretné, ha arra használnánk, amire kaptuk. Tőle kérjünk ebben bölcsességet, és engedjük, hogy hadd rakja helyre a mi időbeosztásunkat is. A negyedik dolog az a részegeskedés. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van. Szerintem ezt nem kell nagyon magyarázni. Arról van itt szó, hogy a hívő ember ne részegeskedjen, hanem maradjon meg a józanságban. Józanságban szeretné Isten látni a mi életünket. Nyilván ma már nem csak az alkoholnak van ilyen hatása, hanem ott van a fű, a tudatmódosítószerek, ezekkel tisztában vagytok, nem is részletezném. Viszont a világosság gyermekeinek távol kell maradnia a részegségtől, az öntudatlanságtól. Nem is magyarázom tovább, csak vizsgáljuk meg a mi életünket, mert bizony fiatal korban nagy a nyomás. A kortársak elvárják azt, hogy igyál, mert ha nem iszol, akkor kinéznek téged, ha nem mész velük a kicsapongásba, akkor nem fognak rád barátként tekinteni. Fontos ebben is látni azt, hogy inkább Istennek kell engednünk, mint az ember társainak, barátainknak, osztálytársainknak. És hogyan folytatja Pál? Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Ahelyett, hogy elmennél berúgni, inkább bátorítsd a másikat lelki énekekkel. Na, ha valaki ezt mondja, hogy buli helyett, ezt mondja az osztálytársának, hogy én buli helyett inkább az Úrnak szeretnék énekelni, akkor egészen biztos, hogy hülyének nézi. És ki lesz közösítve. Mert oké, hogy énekelsz az Úrnak, megvan annak is a helye, vasárnap a templomban, esetleg pénteken vagy szombaton az ifin, tehát azon kívül. Bizony azon kívül a hívő ember életének része az, hogy a kicsapongás helyett az Úrról beszél, igével bátorítja a másikat, odafigyel a másik lelki életére, bizonyságot tesz neki, egymás hite által épülnek a testvérek. Mert ennek van haszna, ez lesz az építő. Tehát ez volt ez a négy terület, amelyekben az ige óvaint bennünket, és még egyszer Pál nem azért írja ezeket, hogy törvényeskedjünk, és ezek által örök életet nyerjünk, az kegyelemből van. Ezeket olyan embereknek írja, akik már megtértek, akik már Jézust követik, akik már üdvösséget kapnak. És annak érdekében beszél erről Pál, hogy ezek a hívők tudjanak növekedni a hitükben, és be tudják tölteni a legfőbb feladatukat. Mégpedig azt, hogy mint a világosság gyermekei, ragyogjanak a világban, világítsanak a világban. Jézus ugye ezt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A világ sötétségébe azok tudják vinni Jézus világosságát, akiknek már maguknak is Jézus ott lakik a szívében. akik Jézust követik, és engedik, hogy Isten átformálja őket. Akik folyamatosan tisztulnak, többek között azokból a bűnökből is, amelyeket előbb végigtanulmányoztunk. Tehát ha én engedem, hogy Jézus világossága teljesen átjárja az életemet, leleplezze az én sötétségeimet, az én bűneimet, és megtisztítson azokból, akkor lesz világító életem, akkor fog az ő világossága átragyogni rajtam. És az emberek meg fogják látni a jó cselekedeteimet, és dicsőíteni fogják az atyát. Ez az emberi lét egyik, ha nem a legfontosabb célja, hogy az atya dicsőségére éljünk. Hogy bármit teszünk, akár eszünk, akár iszunk, tényleg bármit, mindent az atya dicsőségére tegyünk. Mindennel Istenre mutassunk, hogy ő a mi atyánk, mi hozzá tartozunk, és az ő világosságát szeretnénk itt a világban továbbadni. Világít-e így a te életed? Ha ránéz egy idegen az életedre, akkor ezt a világosságot látja-e? Azt látja, hogy Jézus világossága átragyog az életeden keresztül. És a veled való találkozás, időtöltés, beszélgetés arra bátorítja az embereket, arra motiválja őket, hogy ők is egy ilyen tiszta, Istennek tetsző, engedelmes életet akarnak élni. Vagy csak sajnos megesik, hogy gyalázatot hozunk Jézus nevére, és ha ránk néznek, akkor csak a képmutatásunkat, önteltségünket, langyasságunkat látják. Világít-e az életed, mit mutat? Képmutató vagy, vagy képviselő, visszautalva a délelőtti előadásra? Persze nem a magunk erejéből kell világítani, nekünk nincsen saját világosságunk. Jézusét kell visszatükrözni. Biztosan hallottátok már ezt a hasonlatot, úgy, mint a hold a napnak a fényét. A holdnak van saját fénye? Nincs. De amikor a nap rávilágít, akkor a hold az éjszaka is olyan világosságot tud adni, hogy el lehet indulni az úton, és látjuk, hogy hova lépünk. Vagy a másik kép, amit szoktunk használni, hogy olyanok legyünk, mint egy ablak, amin átvilágít Jézusnak a világossága. És minél tisztább az az ablak, minél inkább megtisztítják azt a mocsoktól, a kosztól, annál jobban átragyog, átfénylik Jézusnak a világossága. Ilyen világító életre hív bennünket Jézus. Éppen ezért fontos, hogy mit is tanít a Biblia erről, hogy hogyan lehet a világosság gyermekeiként élni. Ezért tanulmányoztuk az Efézus levél 5. fejezetét, ahol láttuk, hogy aki megtér és szabadulást kap a bűneiből, az a világosság gyermeke lesz, és éppen ezért úgy is kell élnie, mint a világosság gyermeke. Ehhez méltóan kell a mindennapjaiban élnie. Ennek érdekében pedig mindent meg kell vizsgálnia a hívő embernek, hogy mi az, ami tetszik az Úrnak, mi az, ami nem, mi az, ami közelebb visz hozzá, mi az, ami távolabb, és ennek a fényében meghozni a döntést, hogy én nem akarok részt venni abban, ami Istennek nem tetszik. Aztán megvizsgáltunk 4 olyan területet is, ahol nagyon kell vigyáznunk, mert könnyen megcsúszhat a hívő életünk, és ezeken a területeken különösen is oda kell figyeljünk. Végül pedig láttuk a legfőbb célt, hogy az Atya dicsőségére éljünk, és ezzel világítsunk másoknak is, hogy ők is megismerhessék azt a Jézus Krisztust, aki világosságul jött a világba. Imádkozzunk! Dicsőítünk, Úr Jézus, a te hatalmas kegyelmedért és szeretetedért. Köszönjük, hogy te világosságul jöttél ebbe a világba, azért, hogy a mi sötétségünket leleplezd. Te látod, hogy milyen sokszor kellemetlennek érezzük ezt, hogy a szégyenünket, a bűneinket fel kell mutatni te előtted. Kérünk, hogy leplezd le bennünket újra és újra. És segíts, hogy ezeket a dolgokat hadd tudjuk a te kereszted alá letenni, hadd tudjunk hozzád menni szabadulásért. Te látod azt, hogy a mi életünkben melyik területen van probléma, melyik az, ahol sokszor elbukdácsolunk. Kérünk, hogy a te kegyelmeddel segíts bennünket, és add, hogy tudjunk virágzó, gyümölcsöző életet élni. És kérünk azért, hogy amit most megértettünk a te igédből, amit elviszünk, az ne csak egy pillanatnyi fellángolás legyen, hanem hadd váljon életté, hadd váljon gyakorlattá, Add, hogy a te világosságodat most hadd vigyük haza, hadd vigyük majd a munkahelyekre, az iskolába. Add, hogy tudjunk rólad bizonyságot tenni. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te imádkozni is tanítottál bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül énekeljünk egy éneket. Mit használ kereszténységem? Nem kell félni, a dallamot bizonyára ismerjük, a 42. Zsoltár dallamára fogjuk ezt énekelni.